Ő elkövethette a gyilkosságot, akkor viszont Miss King nem mondott igazat. Emlékezzünk, ő csak 5 perccel később ért vissza a táborba, mint Ray. A távolból láthatta, hogy a fiú felmegy az anyjához. Aztán, amikor később voltam találta Mrs. Bytont, rögtön arra gondolt, hogy csak Raymond tehette. Így a fiút mentve nem mondott igazat, tudván, hogy Dr. Gerald betegen fekszik a sátrában, és nem leplezheti le a hazugságot. Nem hazudtam, mondta Sarah határozottan. Várjon, kisasszony, akkor viszont, ha nem Raymond volt végső soron, ön is tehette. Ön is beadhatta a végzetes injekciót. Ön hitt abban, hogy Mrs. Bighton a lelke mélyéig gonosz, és úgy érezte, most igazságot szolgáltathat. És ez ugyanúgy megmagyarázza azt is, hogy miért nem mondott igazat a halál beálltának időpontjával kapcsolatban. Sarah elsápadt, de rögtön összeszedte magát, és nyugodt határozott hangon így szólt. Igaz, beszéltem arról, hogy egy ember halála adott esetben sokaknak jó lehet. Ez még fent a hegyen történt, az áldozatok hegyén, amely hely szinte súgalta ezt a gondolatot. De megesküszöm önnek, hogy soha semmit sem ártottam annak a rettenetes öreg hölgynek, és még csak a gondolataimban sem fordult elő ilyesmi. És mégis mondta Poirot, valakinek kettőjük közül hazudnia kellett. Raymond megmozdult a székében. Győzött, Mr. Poirot. Én hazudtam. Anyám halott volt már, mire felértem. Ez teljesen kiütött engem. Azért akartam beszélni vele, hogy tisztázzam. Mostantól szabad embernek tekintem magam, és kész is voltam rá, hogy megtegyem. Erre holtan találom. A keze hideg volt és ernyött. Valóban arra gondoltam, hogy Carol adott be neki mérget. Láttam a tűzszórás helyét. Poirot gyorsan közbeszólt. Még valamit meg kell magyaráznia, hogy higgyek önnek. Hogyan akarták megölni az anyjukat, vagyis miben egyeztek meg a szállodában? Kiterveltek valamit, és az kapcsolatban voltak valami injekcióval? Én azt gondolom. Ha azt akarja, hogy higgyek önnek, akkor mondja el a továbbiakat is. Raymond azonnal válaszolt. Egy könyvben olvastam egy angol detektív regényben, hogy egy üres injekciós tűvel kell megszúrni valakit, és az megteszi a magáét. Magyarázat valahogy egész tudományosan hangzott, és úgy gondoltam, hogy mi is ezt tesszük. Aha, értem. És ön vásárolt egy tűt? Nem. Az igazság, hogy ellopta Nadánytól. Poirot Nadány Bytonra nézett. Azt a fecskendőt, madame, amit állítólag Jeruzsálemben felejtett. A másik táskájában? Én nem vagyok biztos benne, hogy mi történt vele, suttogta Nadány. Poirot halkan megszólalt. Ön nagyon gyors észjárású, madame. 16. fejezet. Csend lett. Aztán Poirot nyugodt mozdulattal lesöpölt az zakójáról egy pihét. Kövessük csak végig az injekciós tű útját. Eredetileg Mrs. Lennox Bytoné volt. Raymond ellopta tőle, mielőtt elhagyták Jeruzsálemet. Raymondtól Carol vette el. Azután, hogy felfedezték a holttestet. Bedobta a folyóba. Miss Price találta meg, és Miss King jelentette ki, hogy az övé. Feltételezem, most is nála van. Igen, nálam van, mondta Sarah. Szóval tehát, amikor az előbb azt mondotta, hogy az övé, akkor olyasmit tett, amiről azt állította, hogy sohasem tenni, azaz hazudott. Sarah nyugodt hangon mondta. Ez egészen más természetű hazugság, nem a hivatásra vonatkozik. Gerald doktor sietett a segítségére. Igen, ez valóban így van. Én nagyon is jól megértem a kisasszonyt ebben. Poirot megköszönülte a torkát jelezvén, hogy ismét szólni kíván. Most akkor nézzük át ismét az időtáblázatunkat. Olvasni kezdte. A Bighton család és Jeff Coop elhagyta a tábort. 3:05 kb. Dr. Gerald és Sarah King elhagyta a tábort. 3:15. Lady Wisholm és Miss Price elhagyta a tábort. 4:15. Dr. Gerald visszatér. 4:20. Lennox Bighton visszatért és beszélt vele. 4:40. Nadány Bighton otthagyta az anyósát és bement a nagy sátorba. 4:50. Carol visszatért a táborba. 5:10. Lady Wisholm, Miss Price és Mr. Coop visszatér a táborba. 5:50. Sarah King visszatér a táborba 6:00, a holttestet felfedezték 6:30. Mint látjuk, 20 perc különbség van a között, még Nadány otthagyta az anyósát, és Carol vissza nem ért a táborba. Ha Carol nem hazudik, akkor Mrs. Bytont ez alatt a 20 perc alatt kellett, hogy megöljék. De ki tehette? Raymond és Miss King ekkor együtt voltak. Mr. Coopnak, nem mintha neki nem lenne érthető indok a gyilkosságra, van alibije, ugyanis Lady Wisholmmal és Miss Price-al volt. Lennox Byton és a felesége az étkező sátorban volt, Dr. Zsellán magas lázzal feküdt a sátorban. A tábor elhagyott és üres volt, a szolgák mind aludtak. Nagyon alkalmas a pillanat a cselekvésre. Volt valaki, aki ebben az időben elkövethette a gyilkosságot? Poirot elgondolkozva nézett Genevieve Bytonra. Egy ember lehetett. Genevieve Byton azt állította, hogy végig a sátorban volt. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Zsinév nagyon figyelemre méltó megjegyzést tett. Azt mondta, hogy Dr. Gerard az ő nevét mondogatta lázálmában. A doktor pedig azt mondta nekünk, hogy lázálmában látta Genevieve Byton arcát. De ez nem álom volt. Valójában Genevieve arca volt, amit látott, amint az ágynál állt. Azt hitte, hogy a láz hatására látja, pedig valóság volt. Genevieve valóban ott járt Dr. Gerard sátorában. Nem lehetséges, hogy ő hozta vissza az injekciós tűt, miután azt használta? Genevieve megrázta az aranyvörös haját, és Poirotra nézett. Szemei most is kifejezéstelenek voltak. Ezt ne, kiáltott fel a doktor. Teljesen lehetetlen, mondta Nadány, felindultam. Poirot gyorsan ránézett. Lehetetlen, madám? Igen. Nadány elhallgatott, és idegesen harapdálta az ajkát. Ez lehetetlen, mondta végül. Hallani sem akarok ilyen szégyentelen vádról a kisugunkkal kapcsolatban. Mi mindannyian tudjuk, hogy ez teljességgel lehetetlen. Genevieve furcsán elmosolyodott. Egy ártatlan, mit sem tudó kislány mosolya volt ez. Nadány határozottan ismételte. Ez lehetetlen. Lágy arcvonásai megkeményedtek. Pillantása, mely hajthatatlan volt, találkozott Poirot felügyelő szemével. Poirot ekkor előrehajolt és erősen ránézett. Ön, asszonyom, nagyon intelligens. Nadány nyugodt hangon kérdezte. Mit ért ez alatt, Mr. Poirot? Azt, asszonyom, amit egész idő alatt is gondoltam önről, hogy önnek kiváló feje van. Mr. Poirot, ön hízeleg nekem mosolyodott el, halványan Nadány. Távol áll tőlem, de hallgasson meg. Az ön és az anyósa viszonylag teljesen rendben és jóban voltak. Ön ápolta, gondozta és megpróbált normális viszont kialakítani vele. Csak hogy belül érezte, hogy minden rossz tőle származik. A férje az anyja miatt lett teljesen apatikus. Tehát ha ön azt akarja, hogy a férje boldog legyen, és vele együtt ön is, akkor el kell költöznék az anyósától, persze vállalva a lépés következményeit, a szegénységet és a többit, mert ebben az esetben pénzre nem számíthatnak. De Lennox erre nem sikerült rávenni. Lennox Byton már nem vágyott a szabadságba, beletörődött mindenbe. Nos, nekem nincs kétségem afelől, hogy ön szereti a férjét. Az az elhatározás, hogy elhagyja. Nem egy másik férfi miatt született. Ez egy utolsó kétségbeesett próbálkozás volt az ön részéről, mert az ön helyzetében lévő asszony három dologgal próbálkozhatott. Próbálkozhatott a rábeszéléssel, amit már tudjuk, ez nem sikerült. Fenyegetőzhetett azzal, hogy elmegy egyedül, de fennállhatott annak a veszélye, hogy még ezt sem tudja kimozdítani Lennox az apátiájából. Lehet, hogy ez még nagyobb nyomorúságba gyönteni, de nem biztos, hogy felébreszteni benne a lázadást. Ekkor már csak a harmadik megoldás maradt. Elhagyni őt egy másik férfi kedvéért. A féltékenység és a bírásvágy a legmélyebb indulatok az emberi lélekben. Abban is megmutatkozott az önbölcsessége, hogy megpróbálta ezt a legmélyebb emberi indulatot felébeszteni. Ha Lennox minden ellenkezés nélkül elengedi önt egy másik férfival, akkor rajta már úgy sem lehet segíteni, és akkor ez lesz a leghelyesebb, ha legalább ön próbál új életet kezdeni a saját életét. Most tételezzük fel, hogy ez az utolsó kétségbeesett kísérlet is csődöt mondott. Bár a férje majd eszét vesztette az ön elhatározása miatt, mégsem azt tette, amit ön remélt, amit bármely primitív lény tett volna, azaz harcolt volna a saját tulajdonáért. Mi marad még, mint lehetőség? Ami megmenthetné a férjét a teljes lelki összeomlástól, csak egyetlen dolog. Ha a mostohája meghalna. Talán akkor még nem lenne túl késő. Még képes lenne új életet kezdeni, visszanyerni függetlenségét, és egyúttal igazi férfi mi voltát. Poirot szünetet tartott, majd halkan megismételte. Ha az anyósa meghalna. Nadány szemei az egész monológ alatt nem mozdultak. Poirotról. Most felindulás nélkül hat hangon kérdezte. Azt akarja ezzel mondani, hogy én elősegítettem ennek a bekövetkeztét? De ezt nem tehetik, Mr. Poirot. Miután közöltem Mrs. Bytonnal, hogy elhagyom a családot, egyenesen az étkező sátorba mentem, és csatlakoztam Lennoxhoz. Többé már nem is távoztam mellőle mindaddig, amíg nem kaptuk meg a hírt, hogy az anyósomat holtan találták. Bizonyos mértékig bűnös lehetek a halálában, ahogy azt már elmondtam, azáltal, hogy a bejelentésem sokkolta. Az elődészetet hirtelen halált. de ha ön változatlanul azt állítja, hogy előre megfontolt módon ölték meg, bár erre nincs közvetlen bizonyítéka, és nem is lehet mindaddig, amíg a boncolás ennek nyomát ki nem mutatja, a tettes, én semmiképpen sem lehetek, mert nem volt alkalmam ilyen tett végrehajtására. Tehát ön nem hagyta el a sátrat ismét, amíg az anyósa holttestét fel nem fedezték. Ugye, az előbb épp ezt jelentette ki, mondta Poirot. De van itt valami, amit nem értek. Mire gondol? Itt a feljegyzésemben, a 9-es szám alatt szerepel, Poirot felolvasta, 7:30, amikor a vacsora elkészült, egy szolgát küldtek Mrs. Bytonért. Mi ebben a különös, szólt közben Raymond. Ezt én sem értem, nézett kíváncsian Poirotra, Carol. Szóval nem érti? Poirot végignézett a családon. Miért egy szolgát küldtek érte? Mindaddig önök a legkészségesebbek voltak, hogy az idős hölgy körül tevékenykedjenek, nem? Nem mindig valaki önök közül kísérte őt az étkezésekhez? Eléggé nehezen mozgott. Ezért mindig úgy kellett a székből felsegíteni, valaki ilyenkor önök közül mindig kéznél volt. Nos tehát. Most is az lett volna természetes, hogy a családból hívja valaki vacsorához, és segítkezzen neki ebben. De önök közül senki sem mozdult. Mindannyian ott ültek, szinte megbűvölten, egymás figyelve és csodálkozva azon, hogy miért nem mozdul önök közül valaki. Nagyon éresen közbeszólt. Ön fantáziál, Mr. Poirot. Mindannyian nagyon fáradtak voltunk a sétától és az egész naptól. Pontosan most, madame. Az ön szájából ez kissé különösen hangzik. Épp önnek kellett volna legelsőként felmennie, mert ön volt a leginkább tisztában azzal, hogy milyen Mrs. Bighton egészségi állapota, és miért nem ment fel. Megmondom, azért, mert ön tudta, hogy az anyósa már nem él. Kérem, ne szakítson félbe, madame. Poirot teátrálisan széttárta a karját. Most engem kell végighallgatniuk, engem, Poirot. Vannak tanok, akik látták önt beszélni az anyósával. Látták, de nem hallották. Történetesen messze voltak. Lady Wisdom és Miss Price. Ők azt látták, mintha ön beszélne az anyósával, de ez önmagában semmi sem bizonyít abból, hogy mi is történt ott valójában. Most elmondom az én kis teóriámat. Ön okos asszony, madame. Ha ön a nyugodt természetével eldöntötte, hogy mondjuk eltávolítja a férje anyját, azt ön nagyon értelmes módon, kellő előkészületek után fogja végrehajtani. A reggeli kirándulás ideje alatt önnek módjában volt belépni a dr. Gerard sátrába. Ön biztos abban, hogy ott mindenképp talál kellő mérget. Ebben az ápolónői ismeretei segítik. Digitoxint választ, ami hasonló a hozzaszerhez, amit Mrs. Bighton szed. Elviszi az injekciós tűt is, mivel legnagyobb bosszúságára az ünét elvette valaki. Úgy gondolja, hogy ezt visszateheti, majd mielőtt a doktor visszaérkezne a táborba. Mielőtt folytatná az előkészületeket, még egyszer utoljára megpróbálja felrázni a férjét. Elmondja neki, az a szándéka, hogy feleségül megy Jefferson Coophoz, ám a férje nem úgy reagálta, ahogy ön képzelte. Ezért nem maradt más, csak a gyilkosság. Visszatér a táborba, előtte udvariasan vált egy-két szót Lady Wisdommal és Miss Price-szal, amit elhalad előttük. A táborban felmegy az anyósához, a gyógyszer és az injekciós fecskendő önnél van. Mi sem könnyebb, mint beadni az anyósának a halálos adagot, ez nem gyanakodik, hiszen mindig ön ápolta. Lady Wisdom és Miss Price látják, amint beszél vele. Aztán bemegy a barlangba, kihoz egy széket. Leül Miss Bighton mellé, és látszólag barátságos beszélgetést folytat vele. A halál csak nem azonnal beáll. Egy halott nőhöz beszélte át, de ki gyanítja ezt? Visszaviszi a széket, lemegy a nagy sátorba. A férje ott olvas, gondosan vigyáz arra, hogy többé ne hagyja el a sátrat. Biztos abban, hogy Mrs. Bighton halálát szívrohamnak fogják betudni, mint ahogy valóban szívzavar okozta, vagy inkább szívtelenség. És mégis volt egy szépség hibája a dolognak. Nem vihette vissza a fecskendőt, mert a doktor már a sátrában volt, ahol maláriás lázban feküdt, és ön azt sem tudhatta, hogy a doktor már tud a tű eltűnéséről. A különben tökéletesen eltervelt bünténynek ez volt a bökkenője. Halálos csend támadt. Lennox Bighton felpattant. Nem, ez az egész átkozott hazugság. Na de én nem tett semmit, nem is tehetett. Az anyám már halott volt, amikor felmentem hozzá. Aha, Poirot ránézett. Akkor önölte meg Lennox Bighton. Ismét séri csend lett. Lennox visszaült a székébe, és remegő kezébe temette az arcát. Igen, én öltem meg. Ön vette el a doktortól a digitoxint? Igen. Mikor? Mint ön is mondta reggel. És a fecskendőt? A fecskendőt is. És miért ölte meg az anyját? Hogy kérdezheti ezt? De kérdezem, Mr. Byton. Teljesen elvakított a fájdalom, amikor megtudtam, hogy Nadine el akar hagyni, és mindenütt az anyámat okoltam. Igen, de ön Nadine elhatározását délután tudta meg. Lennox poháróra bámult. Hát persze, a kiránduláson. De már délelőtt magához vette a mérget és a fecskendőt, mielőtt erről tudott volna. Az ördögbe is mit kérdez a kérdéseivel, mit számít most már, akármi is? Nagyon is számít, Mr. Byton. Azt tanácsolom, mondja meg az igazat. Lennox felsóhajtott. Az igazságot? Igen, azt várom, az igazságot. Isten a tanúm, hogy megmondom. Határozta el magát hirtelen Lennox. Csak nem tudom, hogy elhiszi-e majd. Mélyre lélegzetet vett. Mikor megtudtam, mit határozott Nadine, teljesen elvesztettem az eszemet. Úgy éreztem magam, mint aki részeg vagy súlyos beteg. Poirot bólintott. Igen, Lady viszont nagyon jól leírta az állapotát, amikor elhaladt mellettük. Ebből megállapíthattam, hogy az ön felesége nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy elhatározását azután közölte önnel, miután visszatértek a táborba. Folytassa, kérem. Szinte nem is tudom, mit csinálok, de táborhoz közeledve kitiszult az agyam. Rájöttem, hogy csak magamat okolhatom. Nyomorult féreknek éreztem magam már. Már rége szemembe kellett volna helyezkednem a mostohámmal is, tisztáznom a helyzetet, és arra gondoltam, hogy talán még nem késő. Ha most megteszem, és ott ült a vén ördög, akár egy szörnyű bálvány, a vörös sziklák előtt. Felmentem hozzá, hogy most aztán tisztázzam vele a dolgot. Mármint, hogy meg fogom neki mondani az elhatározásomat. Az a vad elhatározás érlelődött meg bennem, hogy azonnal elmegyek még aznap este Nadine-nál, és még az éjszaka folyamán eljutunk Málig. Ó, drágám, suttogta Nadine. És aztán, Istenem, azt hittem nyomban összeesem. Már halott volt. Nem tudtam, mit tegyek. Egész megnémultam, elszédültem. Minden, amit mondani akartam neki, belém szorult, mint egy kőhalom úgy nehezedett rám. Mechanikusan cselekedtem, hogy csináljak valamit. Észrevettem, hogy a karórája az ölében van, és önkéntelenül is visszacsatoltam a csuklójára, a merett halott kezére. Megrázkodott. Szörnyű volt, aztán lebotorkáltam az étkező sátorhoz, nyilván szólni kellett volna valakinek, de képtelen voltam rá. Csak ültem ott, és némán lapozgattam az újságban, és vártam. Megállt a beszédben. Nyilván nem tudják ezt megérteni. Miért nem szóltam valakinek? Talán Nadine-nek, nem tudom. Megértem, ön szólt közbe Gerald. Teljesen meggyőző, amit mond Mrs. Byton. Nagyon rossz ideg állapotban volt. Két súlyos sok hatás, ami hirtelen egymás után érte, nagyon is megmagyarázza azt az állapotot, amit leírt. Ez az úgynevezett Weissenhalter reakció. Példaként annak a madárnak az esetét szoktuk felhozni, amely fejjel nekirepül az üvegeknek. Amikor kábultságából magához tér, egyelőre még tartózkodik bármilyen cselekedettől, hogy időt adjon saját idegrendszerének és helyre billenéséhez. Nem túl jól fejezem ki magam angolul, de a dolog lényege a következő. Nem cselekedhet semmi módon másképp. Bármely elhatározás, bármi cselekvés egyszerűen lehetetlen volt az ön számára. Ön akkor szellemi paralízisen esett át. Poirothoz fordult. Biztosítatom önt, hogy ez valódi helyzet. Nem kételkedem benne, mondta Poirot. Volt itt valami, amire azonnal felfigyeltem. Nevezetesen, hogy Mr. Byton visszacsatolta a karórát mostohája kezére. Erre kétféle magyarázat adódhat. Álcázásul szolgálhatott a valódi tetthez, esetleg láthatta Mrs. Byton a mozdulatot és félreértette. Mint emlékeznek, ő mindössze 5 perccel a férje után érkezett. Így feltétlenül látnia kellett a mozdulatot. Mikor aztán felért az anyósához és holtan találta a karján egy tűzórás nyomával, nyilvánvalóan arra meggyőződésre juthatott, hogy a férje követte el a tettet, mivel az ő előbbeni kijelentése, miszerint elhagyja a férjét, egészen más reakciót váltott ki, mint amire ő gondolt. Röviden szólva, Nadine Byton arra gondolt, hogy ő inspirálta a férjét a mostohája meggyilkolására. Így van, madám, fordult Nadinehoz. Az csak a fejével bólintott, majd megkérdezte. Valóban engem gyanúsít, Mr. Poirot? Csak azt mondtam, hogy ön is lehetett. Nadine előrehajolt. És most mondja meg, Mr. Poirot, hogy mi történt valójában. 17. fejezet. Mi történt valójában? Ismételte meg a kérdést Poirot. Megfordult egy széket, húzott a szoba közepére, és leült rá. Ezúttal barátságos volt, és már nem hivatásos. Ez itt a kérdés. Hát nézzük. A digitoxin eltűnt, a fecskendő is, a tűnyoma veszett, ott van Mrs. Byton csuklóján. Megkérdezhetnénk, miért nem várom meg a boncolás végeredményét, ami nagy valószínűséggel kimutatná a méreg jelenlétét a szervezetben. De akkor már túl késő lehet. Jobb ma este megtudni az igazat, ami a gyilkos köztünk van. Ellen ideges mozdulatot tette. Még mindig azt hiszi, hogy egy gyilkos itt ül ebben a szobában? A hangja elhalt. Poirot magában bólogatott. Az igazságot ígértem Carberry ezredesnek, és most, miután lépésről lépésre megvizsgáltuk a dolgot, elértünk ismét a jegyzetemben foglaltakhoz, melyben két összeegyeztethetetlen tény tűnik a szemünk elé. Most vegyük szemügyre ezt a két dolgot, és tegyük hozzá azt a tagadhatatlan tényt, ami egyébként nekem azonnal szembe tűnt, hogy a Byton család tagjai valamennyien félreismerhetetlenül és félreérthetetlenül bűntudatot mutattak. Ezért bizonyosnak látszott, hogy a család valamelyik tagja követte el a tettet. Viszont az említett két tény éppen, hogy ellentmondott ennek a feltevésnek. Mert ugyebár, hogy koncentrált digitális adagot használjanak, ez nagyon is kézenfekvő gondolat, mivel hogy Mrs. Byton rendszeresen használt ilyen gyógyszert. Ám akkor, hogy járna el a családjának valamelyik tagja? Egyetlen értelmes dolog az lett volna, ha a mérget az orvosságos üvegébe teszik. Ez lett volna az egyetlen értelmes dolog, akinek csak egy kis sütnivalója is van, és aki hozzájuthatott a gyógyszeres üveghez, biztosan ezt is tette volna. Mrs. Byton elő vagy utóbb beveszi az adagját, és meghal. És még ha fel is fedezték volna az üvegcsíven a digitáliszt, azt úgy is fel lehetett volna tüntetni, mint annak a gyógyszerésznek a tévedését, aki elkészítette a szert. Itt tehát semmit sem lehetett volna bebizonyítani. Carberry váratlanul közbeszólt. Nagyon kíváncsi váltett, kedves Poirot. Poirot barátságosan elmosolyodott. Ugye, említettem a feljegyzésem két első pontját, azaz, hogy Mrs. Byton digitális tartalmazott gyógyszert szedett, valamint, hogy Dr. Gerard nem találta az injekciós fecskendőjét. Nos, ez a két pont nem egyeztethető össze. Ha valamelyik családtag, az érintett személy, mert az előbbiekben elmondottakat figyelembe véve, ők miért lopták volna el az injekcióstit? Erre csak két magyarázat lehet. Egy. A Dr. Gerard mégis tévedett, és nem lopták el a tűjét. Kettő. Ha a gyilkos kívülálló volt, aki nem juthatott hozzá a gyógyszeres üveghez, azaz a gyilkos nem a Byton család tagjai közül került ki. Ezért utal a két említett pont meggyőzően arra, hogy a tettet kívülálló követte el. Ez világos volt számomra, mégis nagyon megzavarta a Byton család tagjainak látható bűntudata. Feltettem a kérdést. Mégiscsak lehetséges, hogy a bűntudat ellenére a Bytonok ártatlanok. Ekkor elhatároztam, hogy megvizsgálom ezt a lehetőséget is. Most nem a bűnösség, hanem az ártatlanság oldaláról. Ide jutottunk el mostanra. A gyilkos tehát kívülálló volt, azaz olyan személy, aki nem volt elég közeli barátságban Bytonékkal ahhoz, hogy beléphessen Mrs. Byton sátrába és hozzáférhessen a gyógyszerekhez. Szülőtet tartott. Három olyan személy van jelen, akik kívülállóknak tekintendők, de akiknek mégiscsak meghatározott kapcsolatuk van az esettel. Mr. Coop, akinek a személyét vizsgáljuk először közeli kapcsolatban állt a Byton családdal, már elég régóta. Vajon találhatunk-e nála motivációt és lehetőséget? Úgy néz ki, hogy nem. Mrs. Byton halála éppen, hogy kedvezőtlenül befolyásolta az ő további sorsát, mivel hogy bizonyos reményeit meghiúsította. Ha csak nem tételezzük fel azt, hogy Mr. Coop fanatikus altruizmusa. És emiatt az altruizmus miatt követte el a tettet? Nála nem találhatunk okot arra, hogy kívánja Mrs. Byton halálát. Persze fennáll egy lehetőség, amivel kapcsolatban teljes sötétségben vagyunk, nevezetesen, hogy Mr. Coopnak nem volt-e valami megállapodása a Byton családdal. Jefferson Coop közbeszólt. Elég különös, hogy ezt mondja. Emlékeznie kell rá, hogy nekem egyáltalán nem volt lehetőségem a gyilkosságot elkövetni. Azon kívül az emberi élet szentségéről volt szó, és a nézeteim nagyon is határozottak. Igen, az ön alibije valóban kifogástalan, vagy legalábbis annak tűnik, mondta Poirot higgadtan. Ezért egy regényben épp emiatt nagyon is gyanús lenne. Most nézzük Miss Kinget. Neki volt oka rá, hogy megtegye, azon kívül rendelkezik bizonyos orvosi ismeretekkel is továbbá, erős jellemű, határozott egyéniség. Mivel azonban már 3:30 előtt eltávozott mások társaságában a táborból, és 6 óráig nem tért vissza, így kizártnak látszik, hogy alkalma lett volna a tett elkövetésére. Vizsgálatunk most Dr. Gerardra vonatkozik. Dr. Gerald esetében meg kell vizsgálnunk az időpontokat. Mr. Lennox bájtal a legutóbbi vallomása szerint az anyja 4 óra 35-kor már halott volt. Lady Wistrom és Miss Price szerint 4 óra 16-kor még élt, amikor ők a sétájukra indultak. A fennmaradó 20 perc nem tisztázott. Csak annyit tudunk, hogy a két hölgy elment, a doktor pedig visszajött a táborba. Senki sincs, aki meg tudná mondani, mit csinált a doktor, amikor a táborba élt, mert a hölgyek háttal voltak neki, és nem fordultak vissza. Ez teljességgel lehetséges volt dr. Gerald számára a gyilkosság elkövetésére. Orvos lévén könnyen megjátszhatta a malária tüneteit. És van lehetséges motívum is. Dr. Gerald esetleg így kívánt megmenteni bizonyos szemét, akinek az értelme került veszélybe, ami pedig talán értékesebb, mint maga az élet. És a doktor úgy értékelhette, hogy ennek érdekében fel lehet áldozni egy öreg, elnyűlt életet. Az ötletei fantasztikusnak szólalt meg a doktor. Poirot most sem vette figyelembe a közbeszólást, nyugodtan folytatta. De ha így van, akkor miért hívta fel a figyelmet arra, hogy bűntény történhetett? Mert szinte biztos, ha ezt nem teszi Kerberi ezredesnél, Mrs. Byton halálát természetesnek minősítették volna. Éppen dr. Gerard volt, aki először beszélt a büntény lehetőségéről, ez pedig, barátaim, így ellentmond az emberi értelemnek. Mindenképpen brumogta az ezredes maga elé. Van még egy lehetőség, folytatta Poirot, Mrs. Lennox Byton az előbb nagyon határozottan visszautasította ezt a lehetőséget, hogy kishoguk lenne a bűnös. Ám az ő kijelentésének határozottsága azon alapult, miszerint tudta, hogy az anyósa a kérdéses időpontban már halott volt. De ne feledjük, Genevieve Byton az egész délutánt a táborban töltötte, és volt olyan perc, amikor Lady Wisdom és Miss Price éppen elhagyta a tábort, és dr. Gerald még nem ért vissza. Genevieve megmozdult, előrehajolt, és Poirotra merett idegen, ártatlan zavar tekintetével. Én tettem? Úgy gondolja, hogy én voltam? Majd hirtelen összehasonlíthatatlanul bájos mozdulattal felugrott a székéről, és szinte átröppenve a szobán, odatérdelt dr. Gerald széke mellé, belekapaszkodott és szenvedélyesen ránézett. Ne engedje, hogy ezt mondják rólam. Ismét bezárják körülöttem a falakat, ez nem igaz, én soha nem tettem ilyet. Ezek mind az ellenségeim, be akarnak zárni, hogy aztán megöljenek. Maga segítsen nekem, segítenie kell. Jól van, gyermekem, csitítgatta a doktor gyöngéden simogatva a haját. Aztán Poirothoz fordult. Amit ön mond, az lehetetlen, abszurd. S az üldözési mánia, mormogta Poirot. Igen, de ilyenformán semmiképpen sem követhette volna el. Ha ő tette volna, akkor az drámai módon teszi egy törrel, valami feltűnő módon, teatrálisan, de nem ilyen hidegen eltervezve, nyugodt logika alapján. Biztosíthatom, barátom, hogy ez az igazság. Ez egy jól átgondolt bűntény volt, egy ésszel irányított tett. Poirot mosolygott. Váratlanul fejet hajtott a doktor előtt. Önnek teljesen igaza van. 18. fejezet. Hát akkor folytassuk, mondta Poirot egy kis szünet után. Még mindig kell tennünk egy kis utat. Dr. Gerald invokálta a pszichológiát. Most akkor vizsgáljuk meg, mi is az eset pszichológiai oldalról. Megvettük a tényeket. Végigvettük őket. Összeállítottuk az események időrendjét. Meghallgattuk a vallomásokat. Tehát csak egy maradt vissza, a pszichológia. És ebben az esetben a legfontosabb a halottra vonatkozó pszichológiai vallomások értékelése. Nézzük meg a listámról a 3-as és 4-es pontokat. A 3-as szerint Mrs. Byton örömét lelte abban, hogy a családját mindenkitől elzárja, még beszélgetni sem engedte őket idegenekkel. A 4-es pont szerint pedig Mrs. Byton a kérdéses délutánon elküldte a családját sétálni, tehát egyedül akart maradni. Mint láthatjuk, ez a két pont teljességgel ellentmond egymásnak. Vajon miért épp azon a bizonyos délutánon szakított régi szokásaival és engedte el családját? Talán hirtelen lelkiismeret furdalásra támadt? Vagy hirtelen jó indulatból? Ez a korábbi tapasztalatok alapján rendkívül valószínűtlen. Mégis kellett legyen valami ok rá. Vajon mi lehetett ez az ok? Mrs. Byton jellemét vizsgálva a következők merültek fel. Zsarnok, lelki értelemben szadista, az ördög megtestesülése, vagy egyszerűen őrült. Melyik az igaz? Miss King azt mondta egyszer Jeruzsálemben, az volt az érzése, hogy szánalmas. Én tovább megyek, és azt mondom, hogy jelentéktelen volt. Próbáljuk meg magunkat beleélni, Miss Byton gondolatvilágába. Egy olyan emberi lény lelki világába, akinek ambíciói vannak, akinek az a vágya, hogy uralkodjék mások felett, és rákényszerítse akaratát másokra. Ő nem csak, hogy nem igyekezett magában elfojtani ezt a hatalomvágyat, vagy mérsékelni azt, nem. Inkább még táplálta is, ám végül is, és most jól figyeljék meg, végül is mibe torkollott ez? Végső soron nem volt igazán nagy hatalma. Nem félték, és nem gyűlölték, széltében hosszában, egy zárt család jelentéktelen triánusává vált. És a végén, mint ez dr. Gerard is mondta, unatkozott, mint az öreg hölgyek általában, akiknek az életében már nincs elég változatosság. Ezért megpróbálkozott azzal, hogy uralmát kiterjessze, és az új szórakozást keressen maga számára. Ezért gondolt erre az utazásra, csak hogy ez a próbálkozása egészen más eredményt hozott. A sok idegen között rá kellett döbbennie, hogy mennyire jelentéktelen személyiség. És most nézzük meg a 10. pontot, azt, amit Mrs. Byington még Jeruzsálemben mondott Miss Kingnek. Majd láthatják, hogy Miss King fején találta a szöget. Ő ugyanis rájött Mrs. Byington jelentéktelenségére, életcéljának szánalmasságára. És most nagyon figyelmesen hallgassák mindannyian, hogy melyek voltak egész pontosan a szavai, melyeket Miss Kinghez intézett. Miss King szerint Mrs. Byington olyan gonoszul beszélt, és közben még csak rá sem nézett. És a hölgy ezeket mondta. Én nem felejtek, soha nem felejtettem el semmit, sem tetteket, sem egy nevet, sem egy arcot. Ezek a szavak mély benyomást gyakoroltak Miss Kingre. A hangsúlyozottságok feltűnően heves, hangos mód, ahogy kiejtette őket. Oly mély nyomot hagytak Miss Kingben, hogy azt hiszem, nem is fogta fel valódi jelentőségüket. Megkérdezem önöktől, tudja-e valaki, mit jelentettek ezek a szavak? Poirot várakozóan nézett a társaságra. Nos, úgy látom, senki nem tudja. Persze, mert ezeknek a szavaknak az adott helyzetben nincs is értelmük. Nem illenek a Miss Kinggel folytatott beszélgetésbe. Én nem felejtek, soha nem felejtettem el semmit, sem tetteket, sem egy nevet, sem egy arcot. Ennek így itt nincs értelme. Még ha azt mondotta volna, hogy nem felejti el az arcátlanságot, vagy valami ilyesmit, de nem. Miss Byington azt mondta, hogy arcot. Poirot abba hagyta egy pillanatra, és újra várakozóan többiekre nézett. De hisz, oly szembetűnő. Ezeket a szavakat nem Miss Kingnek mondta, hanem valaki másnak, aki Miss King mögött állt. Poirot újra elhallgatott, figyelve szavai hatását. De hát nem szembeszökő? Higgyék el, ez lényeges pszichológiai pont volt Mrs. Byton életében. Gondolják csak el, Miss Byton ül a halban az utazás napján. Megjelenik az a fiatal lány, akit amúgy sem szívvel, és most ez a lány hirtelen kipakol neki, ráadásul az igazat mondja róla. Persze, hogy zavarba jön, hirtelen azt sem tudja, mit válaszoljon. És ebben a pillanatban felismer valakit, egy arcot a múltból, valakit, aki valaha ki volt neki szolgáltatva. Mint látják, visszatértünk a kívülálló gyilkos teóriájához. Kérem, nagyon figyeljenek. Mrs. Byton el akarta távolítani a családját azon a délutánon, mert hogy vulgáris legyek, más hal akadt a horgára. Azt akarta, hogy tiszta legyen a levegő körülötte, amikor találkozni fog legújabb áldozatával. Most ebből az új szemszögből vizsgáljuk meg a délutáni eseményeket. A család elmegy, Mrs. Byton fenül a sziklánál. Most nézzük Lady Wisholm és Miss Price vallomását. Miss Price megbízhatatlan tanú, rossz megfigyelő és nagyon befolyásolható egyéniség. Lady Wisholm ennek épp az ellenkezője, realista, dinamikus és lelkiismeretes, pontos megfigyelő. A két nő egy dologban teljesen egyetértett. Mindketten azt hallották, hogy egy arab szolga valamivel nagyon feldühítette Miss Bytont. Lady Wisholm azt állította, hogy a szolga valószínűleg Zsinév sátrában ment valamilyen utasítással, amit Miss Bytontól kapott. De emlékezzenek rá, Zsinév sátra a doktori mellett állt. Lehetséges, hogy az arab a doktor sátrába lépett el. Kelbőri ezen is megszólalt. Azt akarja mondani, hogy egy beduin szolga ölte meg a hölgyet egy injekcióval? Fantasztikus. Várja, ezen még nem fejeztem be. Fogadjuk el, hogy az arab a doktor sátrában lépett ki, nem Zsinévrától. Mindkét hölgy megegyezett abban, hogy nem látták az arcát ennek a fickónak, és azt sem hallották, mit mondhatott Mrs. Bytonnak, amikor feljött hozzá. Ami érthető, és hiszen a sátrak és a barlang távolsága, mint tudjuk, 200 yard. Ilyen távolságból nem lehet valakit pontosan felismerni. De Lady viszont kitűnő leírást adott az arab ruhájáról, a tépett térdnadrágról, és hogy milyen rendetlenül volt, kamásnia feltekerve. Poirot előrehajolt. És ez, barátaim, valóban nagyon különös volt, Tehát ha nem láthatta az arcát, és nem hallhatta, mit beszél, miképpen tudott olyan részletekbe menő leírást adni, hogy például a fickó bricsesze szakadozott volt? Nem, ilyen távolságban ezt nem láthatta, és ez egy nagy hiba volt, majd meglátjuk. Különös gondolatot sugalt nekem. Miért volt oly fontos, hogy részletezze a szakadt bricsesz és a rendetlen kamásni leírását? Talán éppen azért, mert a térdnadrág nem volt szakadt, és a kamásni meg nem is létezett. Lady Wisdom és Miss Price is látta a férfit, de ahol épp ültek, egyikük sem láthatta a másikat. Ezt az is alátámasztja, hogy Lady Wisdomnak oda kellett mennie, hogy megnézze. Miss Price ébren van-e már, és ekkor a sátra előtt ülve találta. Atya Isten, rémült meg az ezredes. Én azt akarom mondani, hogy Lady Wisdom, miután meggyőződött arról, hogy mit csinál Miss Price, az egyetlen tanú, aki ébren volt a táborban, visszament a sátrába, magára öltötte a lovaglónadrágját, a csizmát, a kekikabátot, a fejét bekötötte a porkendővel, így aztán úgy nézett ki, mint az arab szolga. Ezután vaknerően bement Dr. Gerard sátrába, megkereste az orvosi táskáját, kiválasztotta a megfelelő gyógyszert, a digitoxint, elvette a fecskendőt, megtöltötte és felment az áldozathoz. Mrs. Barton szúnyogálhatott a nagy melegben. Lady Wisdom gyors volt, elkapta a csuklóját, beadta az adagot. Az idősnő felkiáltatott, megpróbált felkelni, aztán visszazuhant. Az arab elsietett. Mrs. Barton hiába próbált felkelni, a botjával is hadonázhatott, de felállni már nem tudott. Visszahanyatult a székbe. 5 perccel később Lady Wisdom újra csatlakozott Miss Price-hoz, és elmesélte, hogy ő is látta, mi történt az arab szolga és Mrs. Barton között, és jól belevéste Miss Price elméjébe az ő variációját. Aztán elindultak, és a sziklák mellett elhaladva felkiáltott az idős nőnek, de választ természetesen nem kapott, hisz Mrs. Barton már halott volt. Mégis azt mondta Miss Price-nak, hogy Mrs. Barton gorombán válaszolt. Miss Price bólogatott, mert annyira már ismeri Mrs. Barton-t, hogy ilyesmit feltételezhessen róla, és biztosan meg is fog rá esküdni, ha szükséges, hogy ő is hallotta. Lady Wisdomnak sokszor volt dolga a társnőjéhez hasonló típusú nőkkel. Így pontosan tisztában volt azzal, mekkora hatással tud lenni rájuk, mennyire befolyásolhatja őket. Az egyetlen hibát akkor követte el, amikor nem számolt azzal, hogy a doktor idő előtt visszatér a táborba, és az injekciós tűt már nem tudja észrevétlenül visszatenni. Abban reménykedett, hogy a doktor nem veszi észre a hiányt, és éjszaka majd visszacsempészeti. Poirot megállt. Szálaszolt közben. De miért? Miért akarta Lady Wisdom megölni Mrs. Barton-t? Nem ön mondta nekem, hogy Lady Wisdom elég közel volt önökhöz Jeruzsálemben, amikor ön Mrs. Barton-nal beszélt? Lady Wisdom volt az, akinek Mrs. Barton szavai szóltak. Én nem felejtek, soha nem felejtettem el semmit, sem tetteket, sem egy nevet, sem egy arcot. Most mindenhez vegye azt hozzá, hogy Mrs. Barton börtönőr volt, és akkor elég világos képet nyerhet a dologról. Lord Wisdom a későbbi feleségét egy Amerikából visszatérő hajón ismerte meg. A lady a házasság előtt bűnöző volt, és éppen letöltötte a börtönbüntetését. Mindabból látható, hogy milyen szörnyű helyzetbe került. A karrierje, az ambíciói, a társadalmi pozíciója mindez veszélybe került. Az pillanatnyilag még nem tudjuk, hogy milyen bűncselekmény miatt kellett börtönben ülnie. Már rövidesen azt is megtudjuk majd. Minden esetre olyasmi lehetett, ami a politikai karrierjét teljesen tönkreteheti, ha napvilágra kerül. És azt se feledjék el, hogy Mrs. Barton nem közönséges zsaroló volt. Neki nem pénz kellett. Neki az kellett, hogy gyönyörködjék áldozata kínzásában, és utána majd látványosan le is leplezze az ügyet. Így, amíg Mrs. Barton életben volt, Lady Wisdom nem volt többé biztonságban. Engedelmeskedett Mrs. Barton utasításaira, hogy utazzon ő is Petrára. Mindvégig elég különösnek találtam, hogy egy nő, aki annyira tisztában van személyen jelentőségével, mint Lady Wisdom, olyan miért egyszerű turistaként utazik. Nyilvánvaló, hogy a fejében már forgatta a gyilkosság gondolatát, lehetséges módozatokat. Aztán meglátta ennek a lehetőségét, és hidegverően végrehajtotta tettét. Csak két hibát követett el. Az egyik, hogy túl sokat beszélt, amikor leírta nekem az arab öltözékét, és ez terelte rá először a figyelmemet. A másik pedig, amikor eltévesztette Dr. Gerard sátrát, és először abban nézett be, ahol Zsinév félállomban feküdt. Ezért a kislány elbeszélése az állöltözetű sejkről félig igaz, félig állam. Ő ezt persze másképp mondta el a saját érzései alapján, de számomra a sajátos történetével jó útba igazítást adott. Poirot szünetet tartott, majd így folytatta. Megszereztem Lady Wisdom új lenyomatait, és már el is küldtem abba a börtönbe, ahol annak idején Mrs. Barton volt fegyőr. A válaszból megtudjuk az igazságot, amint összehasonlítjuk az anyagot.
legalább.
Ekkor egy éles dörrenés hallatszott. Mi volt ez? Kérdezte dr. Gerard. Egy pisztolylövés, mégpedig a másik szobában. Ugrott fel kerbőri ezredes. Kié ez a szomszéd szoba? Poirot halkan mondta. Az az elképzelésem, az a szoba Lady Wistholmé. Epilógus. Idézett az Irving Shootból. Sajnálta a közönjük olvasóink a Lady Wistholm halálhírét, akit a kis baleset áldozata lett.